Péter kérésére a két állás szívesen etette, felolvasnám rövid. A hazáról. Mindenkik beszélnek hazád nevében? Mindegy az is, mit mondanak azok, akik jogosultnak hiszik magukat a haza nevében beszélni? Te hallgass hazádra. Mindig mindent adjálod a hazának. A világnak nincsen semmiféle értelme számodra hazád nélkül. Ne várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha megbántanak a haza nevében. Mindez érdektelen. Egyáltalán semmit ne várj hazától, csak adjál azt, ami legjobb életedben. Ez a legfelsőbb parancs. Bitang, aki ezt a parancsot nem ismeri. Kétszázas hűeset vett a hazáról. Nekem csak annyi a személyes indirekt élménye Márairól, hogy egy olyan pillanatban jött el az életemben a 80-as évek végén, amikor édesapámat és anyámat majdnem egyszerre vesztettem el, és Márai sikeresen túléltetett ezen a elég nehéz perióduson, akkor éltem itt előttől Kanadában 11 évig, és egyedül voltam, és Máraival jártam a Blue Street-et a fejemben, és így tudtam túlélni, úgyhogy én nagyon hozzánőttem Máraihoz. És aztán, amikor másodszor hazakeveredtem Budapestre, és két évből 14 év lett belőle, akkor megvettem a könyveit, amikor már sorozatban adtam ki otthon, és nagy örömmel láttam, hogy milyen jó dologra tapintottam az életemben azóta, és folyik az elejünkben. Két pici részletet szeretnék felolvasni, az egyik a szomorúságról, ami engem érint, a másik a művészetről, mint a végzetről, amit engem szintén érint, mint személyes életélmények. Szomorúságról. Nehesegesd el a szomorúságot. Oktalanul jön, talán öregszel ilyen pillanatokban, talán megértettél valamit, elbúcsúzol a szomorúság negyed órájában valamitől. S mégis, a szomorúság megszépíti az életet. Nem szükséges, hogy mesterséges világfájdalommal mászkálj a földi tereken, lehorgasztott fővel, az élet és minden tünemény reménytelen mulandóságát emélkedve, a tűnő örömök fantomjai után koslatva. Először is az örömök, mely eltűnnek, talán nem is voltak igazi örömök. Emlékezzél csak. Aztán a szomorúság egy váratlan pillanatban leborítja a csodálatos ezüstszürke ködével szemed előtt a világot, és minden nemesebb lesz, a tárgyak is, emlékeid is. A szomorúság nagy erő. Messzebbről lát mindent, mintha vándorlás közben csúcsra értél volna. A dolgok sejtelmesebbek, egyszerűbbek és igazabbak lesznek ebben a nemes közben és gyöngyszín terengésben. Egyszerre emberednek érzed magad, mintha zenét hallanál, dallam nélkül. A világ szomorú is. S milyen aljas, milyen triviális, milyen büfögő és kibírhatatlan lenne egy teljesen elégedett világ. Milyen szomorú lenne a világ szomorúság nélkül. Szeretem ezt a kis keserdés derűt, mert mindig olyan pozitív a végén. Másik a 167-es. A művészetről, mint a végzetről. Mert a tehetség kevés, az értelem is kevés. A műveltség is kevés ahhoz, hogy valaki művész legyen. Mindenhez végzet kell, melyet nem lehet félreérteni, és melyet semmiféle emberi erő vagy szándék nem tud megmásítani. Minden műfajban sok a tehetséges ember, akik szerencsés pillanatokban tehetségük, elmélyülésük, komolyságuk erőfeszítésével végül is hasznosan, néha ritkát és gyönyörűt alkotnak. Így áll össze a műnek a világirodalom vagy a festészet, a zene egésze. De ezek az emberek nem alkotók, csak végrehajtók, mert nincs végzetük. S ha véletlenül orvosi vagy mérnöki pályára tévednek, akkor is tehetségeset és hasznosat alkotnak majd. De a művész, az igazi, nem tévedhet semmiféle pályára, s nincs olyan történelmi vagy helyzeti erő, mely eltéríthetné feladatától. Nem lehet más, csak író, vagy festő, vagy zenész. Aki így művész, annak végzete van. Ez a legtöbb.
Akkor az előző közszorításra, vagy kérdésre Füstyula is jelentkezett, hogy neki van Füstyula. Igen.
Nincs rajta.
Igen. Ezt most nagyjából, mert mindenki nem jár, nem? Jó, akkor igen. Amikor a kommunikációban dolgozott, és a 70-es években is így járt Márai, akkor találkoztak, éppen Abolcsot mutatta be Csillát neki, és akkor az egy szép élménye volt. Csilla, megkérdezlek a gyereki, és akkor erről egy pár szót. Magyar író, ez is előkerül Csilla emlékeiben majd, hogy mennyire magyar író szeretett volna lenni, és hát az is Márai. És ami itt most történik, az is egy kicsit a tovább születése magyar íróként, hiszen ugye magyar senki nem tud lenni egyedül, az egy kommunikál, az egy közeg, ez egy közösség, és együtt, és a közösségben vagy emlékezünk, és a gondolatai megelevenednek, és húsvérrel bennünk hát fogadnak, és élnek tovább. Hát Fajú Csillának a tapasztalatait, illetve a személyes
és itt azért említeném meg, hogy a pont lekerült, mert az én nevemről nem került le soha pont, és soha nem volt rá. Most Csilla vagyok. Úgyhogy elnézést. És arra nagyon jó, igen. És arra nagyon büszke vagyok, hogy személyesen találkozhattam. Találkozásom Márai Sándor íróval. Emlékeim kavalkádjából kiemelkedik egy rövid, de értékében felbecsülhetetlen találkozás Márai Sándorral. A kiváló író úgy él emlékezetemben, mint akinek még szerény megjelenése is sugározza igaz emberi nagyságát. A 70-es évek közepén találkoztam a kanadai magyarság szerkesztőségében a kanadai magyar nyelvű műsor, a Csin Rádiót, akkor én vezettem, illetve a műszerkesztése kapcsán találkoztam vele. Vörösvári István mutatott be az író fejedelemnek. Lenyűgözve hallgattam szavait, és úgy tűnt, hogy már, mintha nagyon régen ismerném. Ez talán Isten ajándéka volt, mert igazin mesélt akkor az élet értékéről. Azóta is irodalmi baráti műsorok alkalmával aktuál írt vezető fonalait, ez alkalomra az üzenetét Máraitól mindig említem. Az életnek értéke csak az a szolgálat adhat, mellyel az emberek ügye felé fordulunk. Ez kissé, szigorúan és általánosan hangzik, de ez az egyetlen igazság, mert ember vagy, tehát ember módra és emberek között kell élned. Embermódra él, ha igazságosan él, ha minden cselekedet és szabad alján az a szándék van, nem ártani az embereknek. Ha megkísérlet feltűnés és síú szeret nélkül segíteni az embereknek, néha csak azzal, hogy nem hallgatod el az egyszerű igazságokat. Ez Máraitól, a Füves könyvéből. Márai erős elhatározással beszélt arról, ha még egyszer hazamegyek, nem akarok semmit, sem valaki, sem főszerkesztő, sem képviselő lenni, csak író, magyar író. Ugye Csilla, hogy hol érezném jól magam? Budai kis vendéglőkben, Pest kávéházaiban, írni, amit ott látok, hallok, vagy éppen eszembe jut, és ha megérhetném még egyszer, hogy magyar író lehetnék. Majd így fogalmaz. A szocializmus egyetlen célja és értelme az embervédelem, de a bolsevizmus az nem az embert védi, hanem a pártot. De ha a rendszer megbukott, már nem is azt akarják menteni, hanem a szajrét. A 20. század egyik legnagyobb író halálának évfordulóján világszerte, ahol magyarok élnek, emlékeznek. Emlékezzünk, ha életem végén még egyszer magyar író lehetnék. Márai munkásságát mindenki ismeri, hallgatja, szereti, könyveit világszerte olvassák és hallgatják. És mert az éjjel 3-kor való mindennapos lámpaoltás után az alvás megelőző pillanatai derengő álomképe, mintha űrhajóban feküdnék, melyet láttam egyszer New Yorkban, és Rilly, ez űrhajóban fekszem, ennek Föld a neve. És semmi nem vett körül, nincs hová kilépni ebből az űrhajóból, hiszen a semmibe lépek, ha elhagyom a Földet. És nincs hová. Újraként említeném két gyönyörű mondatát. Isten számomra a szándék, mely áthatja a világot. Nincs nagyobb bűn és hiba kísérelet, mint többet vagy mást akarni, mint ami Isten kíván tőled. Köszönöm.
Szépen. Csilla, a rádiót mennyi ideig csináltad?
Rádió? 11 évig.
11 évig.
És a televízió másik 10 évig, másik de 10. volt, hogy egy időben is. Igen.
Következő az hozta Nagy Zoli az idézetet.
Zoltán, akkor ezt a mikrofont adom oda neked. Mi végre vagyunk a világon? Mi ez egy alapkérdés? A Márai, hallgassuk. Két rövid részt szeretnék olvasni a boldogságról, azt hiszem, mindenkit érdekel. Boldogság természetesen nincsen. Abban a lepárolható, csomagolható, címkészhető értelemben, mint ahogy legtöbb ember elképzeli. Mint ha csak be kellene menni egy gyógyszertárba, ahol adnak 3-64 egy gyógyszert, aztán nem fáj többé semmi. Mint ha élne valahol egy nő számára egy férfi, vagy egy férfi számára egy nő, és ha egyszer találkoznak, nincs többé félreértés, sem önzés, sem harag, csak örök derű, állandó elégültség, jókedv és egészség. Mintha a boldogság más is lenne, mint a vágy az elérhetetlen után. Legtöbb ember egy életet tölt el azzal, hogy módszeresen, izzadva, szorgalmasan és elmedetlenül készül a boldogságra, terveket dolgoznak ki, hogy boldogok legyenek, utaznak és munkálkodnak egy célból, gyűjtik a boldogság kellékeit a hangya szorgalmával és a tigris ragadozó munkusságával. És mikor eltelt egy élet, megtudják, hogy nem elég megszerezni a boldogság összes kellékeit. Boldognak is kell lenni közben. És erről megfeledkeztek. Másik egy kicsi ezzel kapcsolatos arról, hogy mi dolgod a Földön. Végül is tudnod kell, mi dolgod a Földön. Semmi esetben sem az, hogy bizonyos összegű, állagú és minőségi csontot, húr, zsiradékot és zsigereket vegyüzembe tartsál. Az sem, hogy címeket, rangokat gyűjts, elnök legyél valamilyen társaságban, díszes suvákban sétálj és rázod a csengőt. Az sem, és ez már jobban fáj, hogy boldog legyél, mert boldogság nincsen, hiszen minden vágyad a megvalósulás pillanatában eltorzul, s inkább nyög már, mint öröm. Ilyen az ember. Nem. Egyetlen dolgod, létezésen egyetlen értelme a Földön, hogy megismert az emberi és a világi dolgok igazságát.
közszervészetét, az emberi és a világ tüneményeinek összetartozását, a méltányosan viselkedj akkor is, ha embertársad méltatlanul viselkednek veled szemben. Ez a dolgod a Földön, semmi több.
Most akkor a következő Márainak a gazdagságából számodra most éppen mi vagyok legjobban.
Időszerű verset, vagy inkább egy írás választottam, március. Nagyon boldog vagyok, hogy még egyszer megéltem érkezéshez, március. Az influenzán átgázoltunk felé, a tél a dömbészén, a sötétség alvilági birodalmán állt. Mint aki tárnából, bányalékből érkezik, sáros lábokkal és elfulladt tüdővel megállok a napvilágon, kifújom magam, és énekelni kezdek. Ezt énekelem. Üdvözöllek, március! Időbe telik, amíg az ember megtanulja, hogy lehet örülni egy naptári adatnak is. Március külön évszak, semmi köze télhez, tavaszhoz. Külön világítása van. Még nincs növénye, csak a hóvirág. Ez a minta érték nélkül. Már nincs bál, még nincs uszoda. Még fűtünk, de már felöltjük délelőtt az átmeneti kabátot. Ez még nem a szerelem hónapja, mint a május, és már nem a szövődmények hónapja, mint a február. Nincs külön dallama, nincs nagy tétele. Ez a közzene. Észrevettem, hogy néhány napja másképp ébredek. Ilyesmit gondolok félálmomban. Mégis. Vagy fel kell hívni. Vagy hát ha megpróbálom. Egy hét előtt még komoran hittem benne, hogy legokosabb, ha átadom magam végzetemnek. Nem hívom fel. Nem próbálom meg. Belenyugszom. Közben történt valami. A külső világban még nincs nyoma. A természet titkos műhelyeiben még dolgozik új alkotásaim. Nem árulja el titkait, világra szóló újdonságait. A díszletek még téliek. Csak a fény más, mely a kopott díszletekre hull. Szemem dörzsölöm, diderekben nézek körül, boldogan ásítok, ezt gondolom, Isten neki, még egyszer! Csak színe van, és illata. Ez még nem a virágok parfümje, nem is az a meleg, állati földszag, amely néhány hét múlva nedves erjedéssel, fehér és bódító gőzökkel fejfájást okoz, és öndőségekre késztet. Kis üde illat ez, olyan, mintha szellőztetnének. Szimatolva járok, megy fabotta. A déli ruhákat nem tanácsos kámforba tenni. A téli szerelmeket nem tanácsos elfelejteni. Mindenre szükség lehet még, de már ilyesmit gondolok. Talpra magyar. Egyáltalán márciusban mindig Petőfit olvasom. Néha hangosan is. Diderekbe is kíváncsian ülünk a fényben. Az égre nézünk. Nem várunk semmi különösen jót. De örülünk, hogy kezdik.
Köszönjük, Gyula, a technikusi és színészi képességeinek a kocsillantását, és máli magyar március, hogy egy kicsit alliteráljunk, ugye San Diego-ban biztos egy kicsit másként lett volna, onnan szerzi az anyagföldnek az elejét, tehát San Diego-ban is nekem március az erről szólt, hogy virág, polovirág és a többi, amit hallottunk. Akkor, hogy hiába már ne légyen az, hogy ennyi mindent elhozott ide megosztani, következzék Kié Ilka előadásában a halotti beszéd.
Ez most másodszor hangzik el, hiszen Bánfi Györgynek az előadásában, a 10 perces Márai bemutató filmben egyszer már hallottuk legalábbis részleteket belőle, úgyhogy most az egészet. Majd ezután, ugye elég sok mindent bekészítettem, de hagyjuk a technikát, ha élőben olyan gazdagon tudunk osztozni, de már egy kincsein, amikor inkább tegyük úgy, következik majd utána a két levéllel, majd még Csaba mondta, hogy két levelet szívesen megosztana majd. Ezek a levelek elsősorban Márait, az embert, nem annyira nagy írót, a világhírót, valakit, a Márai, az ember, úgyis egy ember közelben van itt közöttünk. Még amíg küzdködünk ezzel a technikával, de Zoltán a legjobb erre, hogy meg csinálja, mert majdnem olyan jó, mint Gyula.
Össze tudod még rakni a Margit sziget. Rád a szavak elfordulnak, gyöngy a szív. Már nem az, ami volt, amikor a költő még egy család nyelvén dalolt, és megértették, ahogy a dajka lényeg a szúnyadó nyűgös gyerek álmában jött meg. Szívverésén titkos beszél, álmos idányoké. A gyereknek tojlit olvasott, és azt feleli, oké. A pap már spanyolul marokja kokorsónk felett, a halál gyötrelmei körül lettek engemet. Az Ohio-i bányában megbicsaklik kezed, a csákány koppan, és lehull nevelről az ékezet. A tirényi tengers zúgniket, s halott babics talált, krúzi hárpája lengyják az ausztrál éjszakát. Még szólnak és üzennek ők négy szellem hangokon, a testem is emlékezik, mint távoli rokon, még felkiált az, nem lehet, hogy oly szent akarat. De már tudod. Igen, lehet. És fejzed a vasat Türingiában. Osta nincs, nem mer megírni már. Minden katorba jeltelen, halottért sírni kár. A konzul gumidrág, zavos, törvi pápa szemét látni való, untatja sok okmány és pecsét, havi ezret kap és kapcsit. A mitre, s a bébi fénykébe áll az asztalán. Mi volt egy név? Mi ezer év? Költészet és zene, aranyszava, Ripley színe, Bartók vad szelleme. Az nem lehet, hogy annyi szív, maradjunk. Nagy hatalmak cserélnek ott hosszú üzenetet. Tudjad, már én a kis sokán egy afrikai sírodon 10 körmével kapál. Már sajnod a vadkaktus is, mely elveri nála a mexikói fejpán, hogy ne is keressenek. Még azt hiszem élsz valahol, és ha máshol nem is testvéreid szívében élsz? Nem. Rossz álom ez is. Még hallod a hörgő panaszt. Testvért, testvér elad. Egy hangval jöttem közbe szól. Ne szóljon ajakat. Egy másik nyög. Nehogy ki távol sír a nemzeten. Még egy fölög. Megutálni is kénytelen legyen. Hát így. Keep smiling. És ne férjek senkitől. Miért? Vagy rosszabb volt, amit ezzel? Magyar voltál, ezért, és ész voltál, viszály, román, most hallgass és fizes, elmúltak az asztékok is, majd csak lesz, ami lesz. Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avarló fejet, a rádióaktív, ha mindent betemet. Tőled, vagy már nem vagy ember ott, csak osztály idegen. Tőled, vagy már nem vagy ember itt, csak szám egy képletem. Tőled, hogy az Isten tűrje. S a vastaj fékos ég nem küld villámot gyújtani. Hasznos a bölcsesség. Mosolyog, mikor a privét kivépi nyelvedet. Köszönöm a fogorsóval is, ha van ki eltemet. Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat. Nem okkanj, amikor a vasz megtámolja a fogad. Szorongan, amíg bujolod a trondjaidat, szegény emlékeid. Egy hajfürtött. Fényképet költem én, mert maradt. Zsugori emlék számra veheted a mikóca gesztenye fájlin a hetet, és jelő nem adta vissza a sári kötetet, kór és hamogató. A folyó víz volni.
Nehéz emlékeket említ a versben Márai, egy idő múlva maga ez a vers lett neki nehéz emlék. De ahogy mikor Goethe kiírta magából az öngyilkos hajlamait és kísértetseit minden a Werther keserveivel, és aztán amikor olvasták, azok között meg öngyilkossági hullám lett, ahogy te itt mondtad, ugye, hogy azt nevezte, hogy ez a magyarok szomorú vasárnapi jelenik.
Márai szerint ez az emigráció szomorú vasárnapi.
Ugye a hazati beszéd, ez hirtelen futótűzként szétterjedt, és aztán egy állandó darab lett a különböző előadóesteken és különböző évben ez a vers. Szóval gondolom azért nem jutott el odáig, hogy jó lett volna, ha meg se írom, de minden esetre nem ezt a depressziós hangulatot akarja a lemez jellemző rá alapvetően igazság, amit megfogalmaz, de nem ez repít minket. Nézzük akkor egy kicsit közelebbről a két levélen keresztül, más módon személyesen a Márai az ember két levél tükrében Csaba tolmácsolásában.
Mi alatt ennél kerestem ilyen példákat, eszembe jutott az egyik bejegyzése az egyik napló részletbe, gyakran tulajdonképpen. Aki gyakran nagyon bölcs gondolatai vannak, nagyon meg tudja fogalmazni azt, amit akar mondani. Ebből kapcsolatban volt neki egy bejegyzés, amit betanultam fejből, de nagyon tetszik, és ebből próbálom mondjuk megengedik figyelmeztetni a fiatal generációt, a költőket, hogy hogy is kell viselkedni. Márai ebben azt írja, az irodalomban nincs demokrácia, csak gólisták vannak. Az író, aki beáll a gólusba, csodálkozva tapasztalja, hogy a karddalból nem hallatszik ki a hangja. Finoman van megmondva, és nagyon-nagyon igaz. Na most akkor térjünk vissza arra Máraira, akit nagyon kevesen ismernek, és őből ismernék meg. De azért privát gondolatai, azok nem jutnak tovább. Korábban nem ütöttem, hogy apósomnak legjobb barátja volt Márai Sándor, és beszélgettünk egymással néha órák hozott a telefon. Ezért is kellett nekünk van keményen dolgozni a kiadóba, hogy ezt a pénzt valahogy összekapani. Igen, a telefonszámban. De hát valahogy kibírtuk. Itt van egy levél, amelyiket Salernóban 1976. októberben írt Vörösvári Istvánéknak. Kedves Irén, köszönjük a levelét, és azt, hogy itt voltak. Mi úgy éreztük, nem látogatók érkeztek, hanem barátok. Öregkorban már ritka találkozás, amikor barátokat talál az ember. A maguk itt léte ilyen emléket hagyott, reméljük lesz még mód rá ebben az értelemben folytatni. Az európai lebegést már kipihenték, ez a repülő út. Ami fárasztó volt, elfeledték, a többiről feltehetően talán tanulságos, de kellemes emlékük maradt. Abból, ami számunkra réges-régen, már csak kevés, a ifjúság idejében, tehát fél század előtt Európa volt. Már csak kevés maradt meg belőle. Ez az Európa nekünk az idegen ismerőség, Amerika a hosszú tartózkodás után az ismerős idegen. Most megkérdezték az austeritit, de ha van nép és ország, ahol az ilyen, bocsánat, nem könnyű, ahol az ilyen igényhirdetés keveset ír, ér, Itália az ország. Állam intézmények, egyének, minden és mindenki csődben, de az egyén függetleníti magát az államtól, intézményektől, és élnek lehetőleg jókedvűen, ahogy csak lehet. Ha elmegyünk innen ezért vagy azért, nem biztos, nem szívesen megyünk el. Az infernális olasz lárma és rendetlenség közepette, itt még mindig van valami emberiesség. Máshogy az már ritka. Nagyon köszönöm, hogy gondol ránk az Apex-szel kapcsolatban terveinknek még nem határozottak. A tél hosszú. Mindkettőjüknek jó egészséget kívánunk és barátságot gondolunk magukra. Kedély csókolja Márai Sándor. Lemigyeztette a Lóra kézírással. Irén, addig is, amíg hosszabban írok, csak annyit, hogy jó veletek lenni. Szeretettel ölellek, Lóra. Ez egy, mondjuk ahogy megmutat, hogy belülről egy ember, akit nem ismerünk, mi gondolkozik. A sok papír között találtam egy másik írást, ezt kézzel írtam, ez a másik kaparásos írás. Csinált egy ünnepet Living Will-t. A Living Will az nem egy végrendelet, de egy rendelet, ami szerint, hogyha valami történik valakivel, hogy kell azt értelmezni, mit kell csinálni, illetve mit nem szabad csinálni. Azt írja, angolul írja, to my family and physicians, being of sound mind, I declare if any time I should have an incurable illness, certified to be terminal by two medical doctors and where the application of life sustaining procedure due feeding, artificial respiration, etc. I direct that such procedure be withheld and that I be permitted to die naturally and in dignity. I want to receive drugs to keep me free of pain. Aláírá Sándor Márai, San Diego, November 1786. De ez is egy olyan dolog, hogy ezt nem lehet megírni naplóba vagy könyvbe. Ez egy instrukció csak azok részére, akik közelére voltak, hogy mi történjen vele, ha ilyen baleset vagy probléma éri. Igen is, meg nem is. Igen, mert a gyereke volt, igen, a gyereke háború alatt született, egy kisfia, aki még nem volt egy éves, mikor meghalt. Utána természetes gyermeke nem volt több. Azonban nem sokára örökbe fogadott egy magyar fiú, egy kis parasz gyereket, Babocsai Jánosnak hívták a fiút, befogadták őt, és hivatalosan Reál fiúknak tekintett. Ez a Babocsai János, ez 1987-ben halt meg, egy évvel fiatal volt még, de hát problémák voltak, és sajnos meg. Három lánya volt a Babocsainak, pedig a lányok most is élnek, Széra, Jennifer és Aliza, mindegyiknek családja van, és én egy éve találkoztam velük utoljára, amikor lent jártam. Nagyon kedves család, emlékeztek az ópára, elmentek meglátogatni a régi lakását, ahol meghalt végén. Kívülről néztük, nem belülről, de megmutattak. Elmentünk különböző helyekre, San Diego-ba megmutatni, hogy hol, melyik padon szokott ülni, melyik volt az ő kedvenc hely, ahova kiment mindig és nézte a tengert. Ezen kívül hát a Babocsai János az árva, hát igen, árva fiú volt, tulajdonképpen amikor ők magukhoz fogadt. Mikor meghalt felesége, aztán újra a férjhez ment. Nem, a felesége nem magyar volt, a felesége amerikai volt, ők amerikai most is. A lányok nagyon keveset beszélnek magyarul. Most, hogy soha nem gondolták, mondjuk inkább, hogy soha nem gondolták volna, hogy azért nagyapjuk egy ennyire híres ember, vagy ennyire híres. Most nagyon büszkék rá, és a családi nevükön, férjük nevén éltek idáig, most mind a három átváltoztatta a nevét Máraira. Mind a három lány Márai néven fut. Nem. Magyarul nem. Hát a könyvei angolul olvassák már, ami megjelent angolul, nem sok. Az öregül írt egy, annak idején egy megállapodást, mondjuk inkább úgy, mert különképpen tökéletes végrendeletnek nem lehet nevezni. Megállapodást írt, mert elfogadott úgy a magyar. Megmondta, hogy ki mennyit kap a családba, hogy vesz az esélyt.
Mit tudok arról, hogy miért lesz?
Pontosan nem tudom, miután erről nem beszéltünk, legalábbis én nem beszélt. Van, tudjuk azt, hogy néhány évvel korábban, halála előtt volt neki egy nagyon komoly kozárba szervezet. Ez sajnos az operáció nem sikerült. Nem sokára, be volt ütemezve, hogy nem sokára a halála után, hogy úgy mondjam, halála utáni dátumon lesz az operáció. Ő ezt nem várta ki, előbb elment, már az orvosok felétet felvették a csöveket, meg mindegyen vaját, amit ilyen fájdalmai, komoly, nagyon komoly fájdalmai voltak, de soha nem panaszkodott. Otthon él egyedül, sok, nem talán ez rossz kifejezés. Több magyar asszony a környékről hozott neki majdnem minden nap. Ő azonban nem fogadta ezt el. Ő egy külön konyháról rendelte az ebédet, amit meg is vitt. Nem fogadott el senkitől semmit. A halálakor, amikor kiderült, de nem sokkal később, hogy a pósom meg Floridából, San Diego-ba megkapta. Az asztalon még ott voltak a napi újságok, vagy az napi újságok, kiolvasva, összerakva, hogy ne legyen sok szemét. Megírta a búcsú levelét, Renela, mindenki kapott egyet, még a takarítónőnek, fölhívta a mentőket, és külön egyébként a főbelövés, ő neki fogalma sem volt arról, hogy hogy kell használni. Elment, vette egyet, és utána megkérte a sarki rendőr, hogy kell megtölteni, és hogy kell lőni vele. Nem tudta. De jó, ha van, és csak nagyon reméli, hogy az egészsége nem kerül olyan állam, nem tudja meghúzni a ragaszt.
Köszönöm szépen. Ugye volt itt a Living Will-ről szó, és abban leírtak, ugye a Jézus körüli ember érzékenysége erkölcsileg, ez pontosan ugyanez, hogy az ember méltósága, szabadsága, természetes halállal meghalljon, amit nem eutanázia néven nevezünk, hanem az, hogy ugye mert megvan, hogy az egyes szerveink, ha egészségesek, melyik bennük a szív állítólag 120 évre van kikalkulálva, más már, tehát amikor van járán, és hogy az embernek joga van, hogy ezt nem akarja minden erővel meghosszabbítani, mert nem a legfőbb értékünk a fizikai élet, de a csodálatos ajándéka Istennek van a legfőbb érték. Eljárt az időnk. Azt gondoltam, hogy van-e valaki, aki nem szólt ma este, és készült még valamivel, csináljunk ilyen egyperces megszólalási lehetőségeket. Tehát ha van valaki, hadd kérem, hogy egyáltalán reális ez a kérdésem, van-e olyan, aki szeretne még mondani valamit, hozott valamit, esetleg egy szót, reflexió, vagy a mai estére, ki olyan?
Hadd
adjam oda ezt a mikrofont.
És pedig az, amikor az édesanyjáról ennek a mesének nincs, hogy kiírta a szegényes lakására, mert nem kell kopogni. Tessék csak bejönni.
Te van másokképpen, hogy szóval ami. Csodálatos néhány sor, ez talán felfejezésnek.
A tapintatról és a gyöngétségről. Mert van valami, ami több és értékesebb, mint a tudás, az értelem. Igen, becsesebb, mint a jóság. Van egyfajta tapintat, ami az emberi teljesítmény felső foka. Az a fajta gyöngétség, mely láthatatlan, színtelen és íztelen, és mégis nélkülözhetetlen, mint fertőzéses, járványos vidéken a forralt víz, mely nélkül szomjan pusztul, vagy beteg lesz az ember. Az a tapintat és gyöngétség, mely mint valamilyen csodálatos zenei hallás örökké figyelmeztet egy embert, mi sok és mi kevés az emberi dolgokban, mit szabad és mi túlzás, mi fáj a másiknak, és mi olyan jó, hogy ellenségünk lesz, ha megajándékozzuk vele, és nem tudja meghálálni. Ez a tapintat, mely nem csak a megfelelő szavakat és hangsúlyt ismeri, hanem a hallgatás gyöngétségét is. Vannak ritka emberek, akik tudják ezt, akik a jóságot, mely mindig önzés is, párolták és nemesítették, s nem okoznak soha fájdalmat barátságukkal vagy rokon szemükkel, nem terhesek közeledésükkel, nem mondanak soha egy szóval többet, mint amit a másik el tud viselni, s mintha külön, nagyon finom hallószerveik lennének, úgy neszelik, mi az, ami a másiknak fájhat. És mindig tudnak másról beszélni, és oly élesen hallanak mindent, ami veszélyes az emberek között, mint az elektromos hallgató fülek érzékelik a nagy magasságban, felhők között közeledő, láthatatlan, ellenséges gép a